Egy Istentől érkező szolgálat 1991. augusztus 4-éről. A témával a Józsué 24. fejezetének 15. verséből. Én és az én házam népe az Úrnak akarunk szolgálni. Isten megbízásából szolgál Frank testvér. Ez egy különleges nap. Rusz testvér már elmondta, ez az üdvösség napja, a kegyelem napja, de ennek a napnak van egy kezdete, ez a nap halad előre, és ez a nap véget is ér. És felkiálthatnánk, mint akkor az Úrnak a tanítványai, Uram, maradj velünk, mert már este lett, és közeledik az éjfél órája. A zsidókhoz írt levélből felolvasott íge is nagyon erőteljes. Amennyiben belegondolunk, akkor az Úr tűzben szállt le a hegyre. Felhő borította a hegyet, nem csak a hegyet, hanem őt és a hegyet, az emberek pedig hallották az ő hatalmas hangját, mint egy hangos mennydörgést. Vannak manapság emberek, akik a hét mennydörgésről beszélnek, amelyeket Isten állítólag valahol kinyilatkoztatott. Hadd mondjam el szeretetteljesen, amennyiben Isten megszólal, és ha a hét mennydörgés valóban megszólal, akkor azoknak a mennydörgés testvéreknek már nem lesz mit mondaniuk. Akkor Isten lesz az, aki meg fog szólalni, és akkor cselekedni fog. Akkor minden elcsendesedik, és mindenki vigyázban áll majd a mindenható Isten előtt. Az is, ami kifejezésre lett juttatva a zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből, éppen azzal a gondolattal, hogy óvakodjatok, hogy vissza ne utasítsátok azt, aki az égből szól hozzátok. Annak idején eljött az Úr a földre, kinyilatkoztatta magát, és beszélt. Azután hússá lett, emberré lett, véghez vitte a megváltást, és a dicsőséges evangélium hirdetése által ma is a mennyből szól hozzánk. És bizonyára boldog az az ember, aki megértette, hogy az íge nem ma, itt a szószékről hangzik el, hanem a mennyből származik. Mi csak továbbadjuk, és éppen ezért a figyelmeztetés, óvakodjatok attól, hogy vissza ne utasítsátok azt, aki szól, aki beszél. Nem az ember, ezt is elmondtuk már, hanem Isten az, aki beszél. És az Úr azt mondta akkor, ahogyan elküldött engem az Atya, úgy küldelek el én is titeket. És aki titeket hallgat, az engem hallgat, és aki titeket befogad, az engem fogad be. Még mindig létezik az isteni küldetés, az Isten ége hirdetés, még mindig fennáll annak a lehetősége, hogy Isten szóljon hozzánk. Ő egyszerűségben teszi, de hatalmas erővel. És üdvös állapotban van az az ember, aki magába fogadja az Úr szavát, és hagyja, hogy hatást gyakoroljon benne. Itt van egy különleges közbenjárás szeretett testvéreinktől, itt ez áll az unokahúgomért, a neveket kihagyhatjuk, kérem az egész gyülekezetet, hogy imádkozzon. Hadd tegyük meg már most, miközben az Isten igéjét hallgatjuk. Nem feltétlenül hangos imádságban kell megtenni, de ezzel a kívánsággal kapcsolatban, hogy a közbenjárást Isten elé hozzuk, eszembe jutott, hogy bizonyára, hogy mi közöttünk is vannak szükségletek, betegségek, hogy vannak dolgok, amelyeket Isten színe elé előterjeszthettünk. Történni csak akkor fog valami, ha az imádságokat hittel párosítjuk, nevezetesen hiszünk abban, hogy már is megtörtént, hogy megvalósulhasson. Az összes hívő imádságának titka valóban abban rejlik, hogy hisznek abban, hogy Isten már is megtette, megcselekedte, és nem csak meg fogja tenni jövőbenileg. Aki azt hiszi, hogy meg fogja tenni jövőbenileg, az így fog hinni a jövőben is. Viszont aki hiszi, hogy Isten már is véghez vitte, és megcselekedte, megtette, az azonnal magával viheti azt. És úgy vélem, hogy Isten ígéjének hirdetése révén megvan a kiváltságunk, hogy ezt a szellem által kimunkált hitet alkalmazzuk is. És ma is, ezen a helyen újra megtapasztaljuk, illetve átéljük Istent, ahogyan szeretett testvéreink énekelték is, hogy egy új élményért imádkozom. Ki szeretné ma átélni Isten, az ő jelenlétét, az ő erejét, úgy, hogy érezzük, hogy felénk fordította az ő tekintetét. Szeretnék felolvasni Isten ígéjéből az Úr nevével és a neve erejének hatásával kapcsolatban, mégpedig az apostolok cselekedetei 3. fejezetéből származó, jól ismert íge szakaszt. Apostolok cselekedetei 3. fejezete, a 16. vers. Apostolok cselekedete 3. fejezet, 16. vers. És az ő nevében vetett hit alapján adott most erőt ennek az embernek, akit itt láttok és ismertek is, és a Jézus által kimunkált hit mindnyájatok szemelátára egészséges végtagokat ajándékozott neki. Ezt egyetlen vers sem tudja rövidebben és erőteljesebben kifejezésre juttatni. Péter és János apostolok megtapasztalták Isten erejének a kihatását, amely Jézus nevében rejlik. És mi ma itt vagyunk, mi, akiknek ki lett nyilatkoztatva az Úr neve, annak Isten jelentőségében. Mi ma itt vagyunk, hogy megtapasztaljuk eme név erejét. És nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő fogja megváltani az ő népét bűneiből. Vagy üdvözíteni az ő népét bűneiből. Az időben hirdetve lett az Úr neve, és Isten eme hatalmának kihatását, amely az Úr szavában és nevében rejlik, valóban megtapasztalták az emberek, amelyben hisszük, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, akkor hadd számítsunk azzal, sőt várjuk is el, hogy Isten ma is kinyilatkoztatja itt, helyben az ő erejét. Még egyszer felolvasom a verset az apostolok cselekedetei 3. fejezetének 16. versét. És az ő nevében vetett hit alapján észrevesszük, mi a hivatkozási pont. És az ő nevében vetett hit alapján adott most erőt ennek az embernek, akit itt láttok és ismertek, és a Jézus által kimunkált hit mindnyájatok szemelátára egészséges végtagokat ajándékozott. Ezeket a az egészséges végtagokat ajándékozta neki. Azelőtt beteg volt, most pedig meggyógyult. A názáreti Jézus Krisztus nevének ereje és az ő hitének kihatása által, ahogyan írva áll, a Jézus által kimunkált hit által. Bár lenne úgy ma is, hogy ne csak általános hitünk legyen, hanem az a hit, amely szükséges arra nézve, hogy Isten csodája ma megtörténjen te rajtad, a lelkeden, a szellemeden, a testedben, hogy mi is ugyanazt tanúsíthassuk, miután ez megtörténik. Nem majd holnap, hanem most, helyben, azonnal. Itt jelen időben van mondva, ami mondva van, hiszen elvégeztetett, megtörtént. A Branham testvér szolgálatában ezt megtapasztaltuk a többi evangélistához képest összehasonlításképpen. Hiszen én magam nagy részt láttam, hallottam, és részben le is fordítottam, és nagyon jól meg tudom ítélni a különbséget. Mindenki más folytonosan azt mondhatta, hogy az Úr hűséges, bízhattok abban, hogy visszaigazolja az ő szavát. Majd az imádságok után mégis tovább küldték az embereket. Branham testvérnél ez másképp volt. A csoda azonnal, helyben megtörtént. Az Isten által kimunkált hit révén a Jézus Krisztus názáreti nevének erejében az emberek nem lettek elhalasztva holnapra vagy a távoli jövőre, hanem helyben megkapták a gyógyulásukat. Amennyiben ezt elég gyakran, úgy személyesen láttuk és hallottuk Európában és az Egyesült Államokban, szemtanúi és fültanúi lettünk, hiszen ez már önmagában is egy nagyon csodálatos dolog. Én láttam, ahogy születésüktől fogva vakok egy pillanat alatt visszanyerték szemük világát. Láttam, ahogy Isten helyben egy pillanat alatt nagy csodákat és jeleket tett. Elhisszük, hogy az Úr magához veszi az ő szolgáit, de ő maga velünk marad minden nap a világ végezetéig. Ő magához szólíthatja a követeit, a prófétáit és az apostolait. Ők mindannyian teljesítették a megbízatásukat, feladatukat, majd felvétettek a dicsőségbe. De az íge, mindazon tanúbizonyságok, amelyek arról szólnak, amit Isten tett, megmaradtak számunkra, hogy mi is értesítve legyünk, milyen módon munkálkodik Isten természetfeletti módon a gyülekezetben. És mivel az idők végén számíthatunk arra, hogy az Úr kegyelemből egy teljes visszatérítést sel ajándékoz meg, ezért azt is tudjuk, hogy az íge hirdetésnek meg kell előznie magát az ügyet. De ami belett jelentve, annak el kell jönnie, be kell következnie, mert Isten kijelentette. És ebben van egy megingathatatlan hitünk, ami az Isten ígéje ígéreteiben gyökerezik. Ha egy ember ígért volna nekünk bizonyos dolgokat, vagy kilátásba helyezett volna bizonyos dolgokat, az más lenne. De amennyiben az Isten ígéjében megvan írva, és ott meg lett ígérve, akkor elmondhatjuk azt, ahogy Pál apostol a második korintusbeliekhez írt levél első fejezetében írta, hogy Istennek valamennyi ígéretei igazak és ámenek Jézus Krisztus, ami Urunk által. Még az ez időre adott ígéretek is, amely a kiválasztásra, a bárány mennyasszonyának felkészítésére és kiteljesedésére vonatkoznak, mind be fognak teljesülni. Ha már Pál apostol megírhatta az Efézusbeliekhez írt levél 5. fejezetében, hogy az Úr maga fogja megjeleníteni vagy feltüntetni magának a gyülekezetet, amelynek nem lesz foltja, sem ránca, sem semmiféle hibája, hanem olyan lesz, mint az Isten bárányja, aki hibátlan volt, akkor mi, akik oly sok hibával vagyunk, vagy voltunk megterhelve, és esetleg még mindig azok vagyunk, Isten kegyelme révén, a bárány vérén keresztül, Isten ígé által vádolhatatlanok és hibátlanok leszünk. Folt és ránc nélkül állunk majd Isten színe elé, vagy Isten színe elé leszünk állítva, és mindezt kegyelemből. Amennyiben egyedül ezen elgondolkodunk, akkor nagyjából értékelni tudjuk, mit jelent a kegyelem. És az Úr azt mondta, akinek kegyelmes vagyok, annak kegyelmes vagyok. Amikor Rusz testvér felolvasta a zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből vett szavakat, még egy gondolat jutott eszembe. Hányszor imádkoznak a teljes evangélium körében, Uram, szólj te magad, tárd fel a te ígédet frissen a trónról. És amikor Isten aztán frissen kinyilatkoztatja az ő szavát a trónjáról, és amennyiben az ő szava, amely a földön hirdetve van, meg van világítva, és ki van nyilatkoztatva a mennyből a Szent Szellem által, akkor mi történik akkor? Akkor azok, akik azelőtt még azt kérték, süket füleket mutatnak, mert nem úgy történik, ahogy azt várták. És ezt mindannyian megjegyezhetjük magunknak. Egyikük sem Isten titkos tanácsadója. Közülünk senki sem mondhatja meg neki, mit, hogyan tegyen. Ő Isten. Hadd legyen az ő kezének munkája az ő kezében, őre bízva. Hiszen ő tudja, mit cselekszik ezekben a napokban is. Üdvösen boldog mindenki, aki részesül az ő munkájában, részt vesz benne. Még egy hely az Úr nevével kapcsolatosan a Lukács 24. fejezetéből a 47. vers. Mindenkinek jól ismert. Talán mégis felolvasom, mint általában azért, hogy mindenkinek meglegyen a pontos szöveg. A Lukács 24. fejezet 47. verse. Itt ez áll, és az ő nevének alapján. Hirdetve kell legyen a bűnbánat, a bűnök megbocsájtása minden népek között, de először Jeruzsálemben. Ti vagytok ennek a tanúi. Istennek vannak tanúi a földön. Az Ézsás prófétában Isten az Úr így szól. Ti vagytok az én tanúim, ti vagytok az én szolgám, akit kiválasztottam. Az új szövetségben az Úr azt mondja, ti vagytok az én tanúim. Szeretteim, mi tanúskodunk az élet ígéjéről, azt tanúsítjuk, amit látunk és hallottunk. Így írja János akkor az ő levelében. A bűnbocsánat még ma sem valamilyen vallási cselekmény révén valósul meg, vagy jön létre, hanem az Úr nevében hirdetve van. És mindazok, akik a már véghez vitt megváltási műben való hit által elfogadják, mint Isten, amit Isten megajándékozott nekik, hálát adhatnak neki azért, és megtapasztalhatják, amit ő véghez vitt, és amivel megajándékozott. A tegnap estére gondolva visszatérek arra a két ígeversre, amelyet szeretett Gráf testvérünk olvasott fel. Hiszen nem számít, ki olvassa fel, a fontos az, hogy halljuk, megfelelően halljuk, és hogy megértsük, nem a prédikátorok állnak itt elől is mondanak valamit, hanem ahogyan tegnap este már kifejezésre juttattam, a kapcsolat, az összeköttetés nem a prédikátor hallgatóság, és nem is a hallgatóság prédikátor között jön létre, hanem a kapcsolat, az összeköttetés a prédikáció során Istenhez jön létre, és érezzük, hogy az Úr mennyből szól hozzánk az ő ígéje által, amely itt a földön hirdetve van. És abban a pillanatban tisztelet tudatot, Isten félelmet ébreszt bennünk, és ahogy Ézsás próféta egy helyen mondja, akik remegnek a te ígéd gondolatán. Nem a büntetéstől való félelem, hanem az élő Isten iránti tisztelet tudat. A Mikiás 4-ből vett íge szakasz, mindannyian együtt olvastuk, szeretném még egyszer felolvasni a Mikiás 4. fejezetének 5. versét. Hadd járjon minden nemzet, kiki a maga Istenének a nevében. Mi az Úrnak, a mi Istenünknek nevében akarunk járni, mindörökkön örökké. Ez egy nagy horderejű döntés. Bármit is döntsön egyénileg valaki, Isten népe csak egy döntést ismer, és ez az ő szavának alapján van. Hadd járjon minden nép, minden nemzet és vallás felekezet, hadd járjanak a saját nevükben, vagy az ő isteneik nevében. Járjanak, ahogy akarnak. Mi, akik Isten tulajdonává váltunk, az Úr, a mi Istenünk nevében akarunk járni, és pedig mindörökké. És amennyiben ez így történik, akkor még inkább megtapasztaljuk majd eme név erejének a kihatását. Hiszen el kell jutnunk oda, mindannyian el kell jutnunk oda, hogy az ígehirdetés és az életünk egyre közelebb kerüljön egymáshoz, amíg ki nem alakul egy tökéletes összhang. És hisszük, hogy Isten az ő hűségében ma is arra törekszik, hogy bennünk ezt az akaratot előidézze, hogy aztán a beteljesítést is véghez tudja vinni. És ahogyan már elégszer elmondtam, amennyiben Istennek valamit egy emberben véghez kell vinnie, tökéletesítenie kell, akkor először is meg kell legyen engedve, hogy elkezdje ebben az emberben, az egyénben a munkáját. Valamikor el kell kezdeni, ha a beteljesülésnek be kell következnie. És ha ma vannak közöttünk olyan emberek, akiknél Isten még nem kezdhette el az ő munkáját, hadd legyen az ma kegyelemből, hogy mindenki keresse és megtalálja az Istennel való összeköttetést. Aztán felajánlhassa magát az Úrnak, és az ő rendelkezésére álljon. A Józsué könyvének 24. fejezetéből vett ígét is el akarjuk még olvasni, majd még rátérünk a mai időnkre is. A Józsué 24. fejezetéből Úgy emlékszem, a 15. vers lett felolvasva. Most még egyszer felolvasom. Ha pedig nem akarjátok megérteni azt, hogy az Úrnak szolgáljatok, úgy döntsétek el még ma, kinek akartok szolgálni. Azoknak az isteneknek, amelyeknek atyáitok az Eufrátes folyón túl szolgáltak, vagy az amoriták isteneinek, akiknek földjén éltek, én azonban és az én házam népe, mi az Urat akarjuk szolgálni. Amennyiben ezt a mi időnkre vetítjük, akkor még az volt a helyzet, hogy az apa volt a ház ura. A döntés, amelyet ő meghozott, az egész házra érvényes volt. Az időben még szó sem volt az önrendelkezésről és mindarról, amit ma annyit hallani, a függetlenség, stb. Az időben a nőnek megvolt a maga helye, a férfinak a magáé, és a gyerekeknek is megvolt a maguké. Az isteni rend, ahogyan nemrég mondtam, még majdnem 10-15-20 évvel ezelőtt is érvényes volt. Akkor a család még család volt. Amennyiben egy házasság nem működött egészen tökéletesen, azt a házasság keretein belül rendezve lett. Nem hoztak mindent a nyilvánosság elé. A gyerekek otthon maradtak, a család az még család volt. Ha ma körültekintünk a világban, ki tudná ezt jobban megítélni, mint mi, akik egy korábbi generációhoz tartozunk? Mi történt a mai generációval? A gyerekek önállóak akarnak lenni, a lányok saját lakást bérelnek, a fiúk már nem akarnak a szülői gondoskodás és felügyelet alatt maradni. Én személyesen is ismerek olyan családokat, ahol a lányok a saját házukban önállósodtak. Mások elköltöznek, hogy ne legyenek azután szem előtt. Valahogyan a közel 6000 éve érvényes rend mégis felborult. A gyerekek önmagukat akarják megvalósítani, az életüket, a nők már nem akarnak a férfiaktól függni. Karriert akarnak, életet akarnak, követelőznek. És egyáltalán nem veszük észre, hogy a családok, a házasságok, sőt az egész társadalom romba dől. Aztán hozzá lehetne tenni még azt is, ahogyan Branham testvér 1933-ban látta, hogy a nők elveszítik vagy feladják a helyüket, és hogy ezzel már közvetlenül megvan adva egy jel a végidőre nézve. Az isteni rend ma már nem érvényes a társadalom nagy részére, ellenben minden hívőre érvényes. Ahogyan azt tegnap este már megemlítettük, vagy érintettük, bármi is történjen ebben a világban. Amennyiben az első Timóteus 4-re gondolunk, ennél fogva a második Timóteus 3-ra és 4-re, az összes olyan helyre, amely a végidőről szól, akkor az nem a külön választott gyülekezetre lehet utalással, hanem a hitetlen világra. Talán felolvasunk csak két egészen röviden ezt a szakaszt, az első Timóteus 4. fejezetének első versét. A szellem pedig kifejezett jelenten, vagy nyomatékosan bejelenti, hogy a későbbi időkben némelyek el fognak pártolni a hittől, mert megtévesztő szellemekhez és démonoktól származó tanításokhoz szegődnek. És így tovább. De különösen a 2 Timóteus 3. fejezetének első verse. Első versétől. Azt pedig tudnod kell, hogy az utolsó napokban veszedelmes idők, állapotok következnek be, mert az emberek ugyanis önzőek és pénzsóvárak lesznek, hivalkodók és gőgösek, rabjai a gúnynak, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok és istentelenek, szeretet és hűség nélküliek. Az egész lajstrom folytatódik. Még egyszer, hadd legyen elmondva, ez az állapot a világ állapota. Nem a hívő családoké, nem az élőisten gyülekezetéé. Mit kezdjünk mi egy áruló jelzővel? És az itt felsorolt dolgokkal. Hiszen elhisszük, hogy az Úr külön választott minket, kiemelt, kiragadott és kegyelemben részesített, hogy az ő tulajdonai lehessünk. És ahogy az Úr mondta, ti nem vagytok-e világból valóak, mint ahogyan én sem vagyok-e világból való. Úgy gondolom a Galatákhoz írt levél 4. fejezetében van, ahol Pál apostol azt írja, hogy a fenti Jeruzsálem mindnyájunk anyja. A bevezetőben a következőket olvastuk. Nem egy olyan hegyhez járultatok, ahonnan füst száll fel, és ahol mennydörgő szavak, ahonnan mennydörgő szavak hallatszanak, hanem a Sion hegyéhez. Amennyiben ezt a szókifejezést, a Sion hegy szókifejezést vesszük, hogy Jeruzsálemből fog kiindulni az íg és a tanítás a Sion hegyéről, hiszen így van megírva már az Ézsaiás prófétánál. Istennek van egy meghatározott helye a földön, és ez az ő gyülekezete, amelyben kinyilatkoztatja az ő nevét, az ő szavát és az ő akaratát. És meg kell szívlelnünk, és meg kell értenünk, hogy most alá kell vetnünk magunkat ennek az isteni rendnek, és alkalmazkodnunk kell hozzá. Az Úr mindannyiunknak feltehetni azt a kérdést, ezt a kérdést, amelyet akkor Jóbnak feltett. Szeretném felolvasni a Jób 38. fejezetéből. Amint tudjátok, oda-vissza zajlott a vita Jób és az ő barátai között. Azok a barátok, akik megnehezítették az életét. De azután az Úr a 38. fejezetében számon kéri őt, vagy kérdőre vonja. Itt olvassuk a 33. verset. Ismered-e az égben érvényes törvényeket, vagy te határoztad meg az ő uralmát a föld felett? Olvastuk, hogy nem szabad elutasítanunk azt, aki a mennyből szól hozzánk, a mennyből kifolyólag szól hozzánk. Itt találkozunk egy Isten emberével, egy megpróbált, egy nagyon súlyosan megpróbált Isten emberével, akitől mindannyian elfordultak, hátat fordítottak nekik, és akit barátai is bíráltak, akinek a saját felesége azt mondta, tagad meg Istent, és hallj meg, és így tovább. Neki fel van most téve a kérdés, ismered-e a mennyben érvényes törvényeket? Az embereknek megvannak a szabályaik. Mindenhol léteznek szabályok, előírások a közlekedésben. A földön mindenhol találunk ilyen előírásokat. Azután vannak a gyülekezetekben, a vallás felekezetekben bizonyos szabályok arra vonatkozóan, hogy mit kell hinni és tanítani. Itt fel van téve a kérdés. Ismered-e a mennyben érvényes törvényeket? Amikor itt az érvényes szó kifejezést olvasom, akkor a Jelenések 14. fejezetének 6. versére gondolok, ahol meg van írva, hogy az örökké érvényes evangélium hirdetve kell legyen minden népnek és nyelvnek. Nos, melyik az örökké érvényes evangélium, amely az új szövetségi gyülekezet születésének pillanatában hirdetve lett? Ez az örökké érvényes evangélium érvényes marad mindörökké, kezdettől fogva mindvégig. Így kell maradnia. Ez tehát egy olyan pont, amelyről nem engedjük, hogy mások vitatkozzanak velünk. Mert Isten szólt, és az ő ígéjét az apostolok és proféták révén kötelező érvényűnek ránk hagyta. A Jób 42. fejezetében még az első két vers. Jób 42, az első és a második vers. Akkor Jób a következőképpen válaszolt az Úrnak. Elismertem, hogy te mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet nem tudnál végrehajtani. Egy csodálatos tanúbizonyság. Istennek ez az embere elismeri az Urat, mint a mindenhatót, akinek semmi sem lehetetlen abból, amit elhatározott, hogy megtesz. Amennyiben a Vörös-tengeren akarja átvezetni az ő népét, akkor képes lesz azt ketté választani úgy, hogy a víz jobbra és balra, mintha szilárd falakként úgy álljon ott. Nos, hadd gúnyolodjanak a rajtunk a hitetlenek, és mondják, elég ostobák vagytok ti ahhoz, hogy ezt elhiggyétek. És ahogy már néhányszor is elmondtam, ma az igazán hívők, a hitetlenek szemében az ostobák, a bolondok. De azután meg fog fordulni a kocka, a helyzet, és azok, akik ma bolondok, akkor a bölcsek lesznek, akik beléphetnek az Úr nyugodalmában, sőt, örökké vele lehetnek. Bennünk van az a hit, amelyet Isten az ő ígéje és az ő szelleme által kimunkált bennünk. Vajon a mindenható Isten, aki megteremtette az eget és a földet, a tengert és mindazt, ami benne van, vajon nem lenne képes azt megosztani, szétválasztani, hiszen Isten mindenható, magasztalva és dicsőítve legyen az ő szent neve? Ő végrehajtja, amit elhatározott, és senkitől sem engedélyt kérnie semmire. Az 5. Mózes 29. fejezetéből szeretnék tovább olvasni. Az 5. Mózes 29. fejezet, itt az utolsó versben állnak a szavak, aztán folytatni fogjuk tovább a 30. fejezettel. 5. Mózes 29. vers, aztán a 30. fejezet első versétől. Az, ami még el van rejtve, az az Úrnál, ami Istenünknél van, ami pedig már ki lett nyilatkoztatva, fel lett tárva, az nekünk és gyermekeinknek lett meghatározva az örökké valóságig, hogy beteljesítsük eme törvény minden egyes szavát. A 30. fejezet első versével tovább jön a tanúság Izrael népének, de egyúttal számunkra is. Általában nem szoktam sokat olvasni, azt hiszem mindenki elolvashatja a saját Bibliájában, de hadd olvassak fel itt mégis most néhány verset, az 5. Mózes 30. fejezetének első versétől. Már most, amikor mindezeket a szavakat, az áldás és az átokkal kapcsolatosan, amelyeket eléd terjesztettem, bekövetkeznek a te esetedben, és te megszívleled mindazon népek között, amelyek közzé az Úr, a te Istened kitaszított téged. Megszívleled. És te és a te gyermekeid teljes szívvel és teljes lélekkel visszatértek az Úrhoz, a te Istenedhez, és engedelmeskedtek az ő parancsainak, utasításainak minden tekintetben, amit ma parancsolok neked. Itt nem csupán a szavak meghallgatásáról van szó, itt nem csupán a hitről van szó, hanem az engedelmességről is. Nevezetesen arról, hogy megtegyük azt, amit Isten az ő ígéjében mondott, vagyis, hogy az ő ígének cselekvőivé váljunk. Ehhez kapcsolódóan az Úr megadta az ígéretet, ami a harmadik versben olvasható. Úgy az Úr, a te Istened, megfordítja a te sorsodat, és megkönyörül rajtad, és újra összegyűjt téged minden nép közül, amelyek közzé az Úr, a te Istened szét szúrt téged. Egy olyan időben élünk, olyan nemzedékben, amelyben két dolog párhuzamosan zajlik. Amint azt már néhányszer ki is emeltük. Izrael népének az összegyűjtése minden nyelvből, népből és nemzetből, valamint az ő hazatérésük az atyák földjére, az ígéret földjére, egy bibliai profécia, ami a szemünk előtt valóban beteljesedik. Ugyanígy az élő Isten gyülekezete is össze van gyűjtve minden nyelvből, népből és nemzetből, minden vallás felekezetből és hitirányzatból vissza az Úrhoz, vissza Isten igéjéhez, hogy megkapja az igazi tanítást, és azután engedelmesen Isten rendelkezésére álljon, hogy ő megfordíthassa a sorsot, újra megállthassa, és visszaigazolja az ő igéjét. A negyedik verstől ezt olvassuk. Még akkor is, ha számkivetettségetek az egek végén lenne is, az Úr, a te Istened onnan is össze fog gyűjteni téged, mégis, és onnan is vissza fog hozni téged. Lehet, hogy a föld végén vannak, egyesek Zürichben voltak, mások hallották, ahogy Goldner testvér beszámolt nekünk arról, hogyan zajlott le a Salamon akció, és hogyan telepítettek ki körülbelül 15 000 zsidót Etiópiából. Mi történik napjainkban? Isten így szólt. Kelet, add ki őket, és észak, ne tartsd vissza őket. Engedd hazatérni az én fiaimat. És hazatérnek. Isten felhasználja a világ kormányait, Isten felhasználhatja a diplomáciát is, de Isten mindent megtesz, hogy beteljesedjen az írás. Hogy hogyan, azt mindannyian elolvastuk, azt ő tudja. Jobb azt mondja, nincs semmi, amit a számodra lehetetlen lenne, függetlenül attól, hogy repülőgépeket használ-e hozzá, vagy diplomáciai eszközöket, bármi is legyen. Szívünk újong és örvendez, mert tisztában vagyunk azzal, hogy az új szövetségi gyülekezet számára kijelölt kegyelmi idő leteltével Isten teljes mértékben Izrael népéhez fog fordulni. Izrael népével fog foglalkozni. És a két próféta nem Moszkvában, nem Washingtonban, nem Pekingben vagy valamely más helyen fognak prédikálni, hanem 3,5 évig prófétai módon beszélnek, prófétai beszédeket fognak előadni Jeruzsálemben. És ott, ahol Isten beszél, ott kell lennie annak a népnek, amelyhez beszélni akar. Pontosan így van ez manapság is. Amennyiben manapság hallani akarjuk az égből kinyilatkoztatott Isten ígéjét, akkor oda kell mennünk, ahol hirdetve van. És szeretném kifejezetten hangsúlyozni, hogy senki ne utaljon most egyetlen egy személyre sem. Felejtsük el az összes prófétát és apostolt, ahogy mondtuk is, de emlékezzünk meg az Úr ígéjéről. És amennyiben kegyelemből méltónak találtattunk arra, hogy ezen a helyen higgyünk az ő kinyilatkoztatott, az égből megajándékozott ígéjében, és hirdessük is azt, akkor nem kell azért bocsánatot kérnünk, hanem szívből hálát kell adnunk Istennek, aki kegyelemből nagy dolgokat tett rajtunk, vagy velünk. Mit tehettek a próféták arról, hogy Isten szócsöveivé váltak? Hát nem azt mondta az egyik, az Úr elhozott engem a júnyáj mellől, egy másik pedig azt mondja tovább, én egyáltalán nem vagyok próféta, pásztor vagyok, és szikomorfügét termelek, és így tovább, olvassátok csak magatok is el. De az Úr elhívta őket, beszélt hozzájuk, elküldte őket, és ők hirdették, vagy terjesztették az ő szavát. Pontosan így történt napjainkban is. Isten megmarad az Isten országára vonatkozóan megállapított rendszere mellett. Nem tesz semmit, mielőtt titkát ki nem nyilatkoztatja az ő szolgájának, a prófétáknak. És lehet, hogy valaki nagyon alatomos alázatossággal azt mondja most, de hát ez már mind megtörtént. Érdekes. Ha már minden megtörtént, akkor miért gyűlünk még össze egyáltalán? Egyesek számára már minden megtörtént az Új Szövetségben, vagy az Ószövetségben, anélkül, hogy megértenék, hogy Isten munkája úgy folytatódik a földön, egészen a beteljesülésig, ahogyan azt ő mindig is véghez vitte a földön. Vagy eltervezte magának a földön. Soha nem választott ki magának egy csoportot, soha nem választott ki egy vallás felekezetet, és amennyiben néhányan összegyűltek, akkor még mindig a hazugság szellem uralkodott bennük. Noha azt mondták, hogy így szólt az Úr, mégsem Isten volt az, aki szólt rajtuk keresztül. Aztán hivatták azt is, akit az Úr elhívott, és ő így szólt. Láttam, hogy Izrael népe szétszóródott, mint a pásztor nélküli juhok. De ő elmondhatta azt is, hogy láttam az Urat az ő trónján, és a mennyei sereget az ő jobbján és a balján. A próféta a földön volt ugyan, és hallotta a mennyei beszélgetést. Látta Isten dicsőségét. Bizonyossága volt, nem képzelgés, nem találgatás, hanem megkapta azt, hogy így szól az Úr. Hálás vagyok Istennek Brennan testvér szolgálatáért napjainkban. És aki ezen a helyen hallotta Isten ígéjét, mindezen évek során pontosan tudja, hogy nem Mózes, nem Ábrahámot, sem Pétert, sem Pál apostolt, nemhogy Branham testvért hirdettük volna, hanem Jézus Krisztust hirdetjük, mint a keresztre feszítettet, aki meghalt értünk, felment a mennybe, és a visszatérő Urunkat és megváltónkat. Viszont el vagyunk rendeltetve arra, hogy befogadjuk, és teljes szívből higgyünk a mennyből frissen kinyilatkoztatott ígének, ezt a régi ígét, semmit a Biblián kívül, minden a Biblián belül, ahogyan ki lett nyilatkoztatva, azt befogadjuk, és teljes szívből higgyük. És merem állítani, aki manapság, ezekben a napokban, Isten kenyelmében részesül, annak lesz szellemi füle ahhoz, hogy meghallja, amit a szellem a gyülekezeteknek mond. Nem azt, amit a prédikátorok kifogásolnak, hanem azt, amit a szellem mond a gyülekezeteknek. Most pedig még röviden meg kell említenünk a keresztség témáját is. Tegnap este Rusz testvér bejelentette, hogy ma keresztség is lesz. És elhangzott az a megjegyzés is, hogy mindazok, akik még nem lettek bibliai módon az Úr nevére megkeresztelve, hogy így lehetőséget kapnak arra, hogy bibliai módon megkeresztelkedjenek. Szeretteim, még ha valaki azt is mondja, hogy Isten megáldott engem, Isten velem volt, milliók elmondhatják ezt, hogy Isten megáldotta őket. Ha egyedül csak a pünkösdi mozgalomra gondolunk, az egész nagyvilágon, akkor az amerikai nyugati parton, Los Angeles környékétől egészen San Franciscóig, lefelé San Diegoig, ott 6 és 8 millió ember létezik, a teljes evangéliumhoz tartozó emberek, külsőleg mindannyian szellemi keresztelésben részesültek, mindannyian más nyelveken beszélnek. De mindannyian a saját útjukat is járják, és nem törődnek a bibliai tanítással és a Jézus Krisztus nevében való keresztséggel sem. Sőt, azt mondják, hogy az, nos, ezt a megfogalmazást most nem szeretném használni, amit mondanak. Minden esetre vannak, akik egészen addig mennek, hogy azt mondják, hogy mindezt az ördögnek tulajdonítják. Szeretteim! Olyan időkben élünk, amikor Isten szelleme munkálkodik. Ezt itt senki sem tagadja, ezt teljes mértékben jól ismertük és támogatjuk. Isten szelleme az egész földön hatékonyan munkálkodik. Isten szelleme valóban munkálkodik. És ez a karizmatikus szereplés. Amint tudjátok, az elmúlt években különösen az elmúlt 20 évben a pünkösdi mozgalomból közvetlenül a római katolikus egyházba is eljutott. Nem úgy, ahogyan az általában történhetett volna a baptistákon, a metodistákon, az üdvhadseregen, az összes ilyen szabad egyházi és nagy részt a Bibliához közzel álló gyülekezeteken keresztül, hanem közvetlenül a pünkösdi mozgalomból azon az emberen keresztül, akivel én magam néhányszor személyesen is kezet fogtam. David Du Plessis, egy dél-afrikai származású férfi, aki ott volt 1951-ben, amikor Branham testvér megtöltötte a durbani nagy stadiont. Vagyis Isten töltötte meg a stadiont, ugyebár. Minden esetre ott mennyien is voltak, 300 vagy 400 ezer ember zsuffolódott össze, hogy meghallgassa Isten igéjét, és Branham testvér elmondja, hogy körülbelül 30 ezeren oda szentelték életüket Istennek egyetlen egy estén, miután ezek a tömegek látták az Isten igéjének visszaigazolását a szószéken. De éppen ez a David Du Plessis testvére volt többnyire Branham testvér fordítója az angol nyelvről a dél-afrikai nyelvre, a az afrikansz nyelvre, és így jött létre ez a kapcsolat is. Duplessis elhagyta Dél-Afrikát, követte Brenham testvért az Egyesült Államokba, így pedig hozzáférést kapott a teljes evangéliumot hírető összes neves prédikátoraihoz, és azután, ahogyan az egész világ és a történelem könyvek is nevezik, Mr. Pentecostnak lett nevezve. A Pentecost szó az 50. napot jelenti, útalással révén a pünkösdre, a Szent Szellem kitöltetésére. És éppen ezzel az emberrel tartottam 1964-ben Rómában McTurnennel összejöveteleket egy nagy evangélikus gyülekezetben. Azt hiszem, ismerjük őt, néhányan közülünk ismerik McTurnent. És ott volt Duplessis is. És bár én voltam a legfiatalabb, mégis engem választottak, vagy bíztak meg főszónoknak a főösszejövetelen, hogy hirdessem az ígét. És ez a David Duplessis maga volt az, aki odajött hozzám, és azt mondja, Isten áldjon meg téged, mert ő rád bízta az ő ígéjét. És éppen ez a David Duplessis magával akart vinni a Vatikánba, mert akkoriban interjút készített Bea kardinálissal, aki akkor a Vatikán legmagasabb rangú német kardinálissa volt, és én még nem sejthettem akkor, milyen következményei lesznek ennek az egésznek. 1964-ben. Még magam sem láttam, és nem tudtam azokat a dolgokat, amelyeket ma látok és tudok. De valójában így kezdődött az egész. Duplessisnek volt egy különleges adománya. Imádkozni az emberekért, hogy megkapják a Szent Szellem keresztségét. És ennél fogva nem számított, hogy pap neveldébe ment el, vagy apáca kolostorba. Ők mindannyian, akikre rátette a kezét, nyelveken szólta, kivétel nélkül mint. Egyszerűen megvolt benne ez a hit, és ez az Isten által adott tehetség. Mindazonáltal most jön ez a fontos kérdés, ez a nagyon fontos kérdés. Hol maradt az íge? Hiszen az íge és a szellemnek összhangban kell lennie mégis egymással. Hiszen az imádat szellemben és igazságban kell történjen. Mindazonáltal, ha nincs igazság, hanem inkább félrevezetés, megtévesztés, akkor mi legyen a helyzet? És ezért érdemes röviden megjegyezni, hogy Istennek megvan a maga útja minden mozgalman keresztül. Legyenek azok metodisták vagy baptisták, legyen az a pünkösdi mozgalom, akármilyen mozgalom, ott Istennek megvolt a maga útja. De minden időkben a választottakról volt szó, nem a széles tömegekről, nem a széles tömegen belüli mozgalomról, hanem arról a kis nyájról, amely engedelmességben és hitben készen áll arra, hogy kövesse az Urat, vagy készen állt arra, hogy kövesse az Urat. Pontosan ugyanez a helyzet manapság is, napjainkban, Isten minden mozgalomban, egészen a karizmatikus mozgalomig megvan az ő népe. Ennek a mozgalomnak el kellett jönnie, hogy fel legyenek rázva meg, hogy a felrázás megtörténjen. A figyelmet a Szent Szellem természetfeletti működésére kellett irányítani. És ezzel nem ígérek nektek túl sokat, mert meg van írva, Rusz testvér fel is olvasta, hogy Isten még egyszer meg fogja mozdítani az eget és a földet. Isten még egyszer megáldja az ő népét, még egyszer megadja a késői esőt. Közvetlenül az aratás előtt fog ez megtörténni. A Szent Szellemnek ez az utolsó kitöltetése akkor le fog szállni a valódi mennyasszonyra, a külön választott sokaságra. Most mindenhol mozgalmak vannak. Akkor majd kiderül, ki követi valóban a bárányt, hogy aztán kegyelemből megkapja a teljes, átfogó áldást. Amit tulajdonképpen mondani akartam, ez a karizmatikus mozgalom kezdetét vette közvetlenül a pünkösdi mozgalomtól a római katolikus egyházhoz. És a visszavonulásba minden más egyház is beletartozik. Egyetlen egy sem maradt ki. Az összes egyház és szabad egyház. Bele van foglalva. Tudtátok-e, hogy hazánkba közvetlenül a luteránus teológiai szemináriumban már évekkel ezelőtt imádkozott David Duplessis a luteránus lelkészekért, a szellemkeresztségért, és a baptistáknál is a szellemkeresztségért, hiszen időnként kell egy kis tájékozottság is, hogy tudjuk, mi történik az országban, más országokban és az egész nagyvilágon, ugye? Ma minden újságíró tudja, minden szerkesztő tudja, ma az egész közvélemény tudja, hogy miről szól a pünköst, mi kapcsolódik össze vele, és így tovább. Ma már mindenki mindenről tájékozott. Amit a külvilág nem tud, az a rész, amelyet Isten a mennyasszony gyülekezetnek szánt el. Minden más mozgalomról tájékoztattak, és részt vesznek maguk is azokban a mozgalmakban. De azt, amit Isten a mennyasszony gyülekezetnek megígért, azt nem tudják. És éppen ebben rejlik a nagy különbség. Elnézést, most mégis el kell olvassunk egy-két helyet a keresztséggel kapcsolatosan. Ma szeretnék kiemelni egy dolgot, amit valószínűleg még soha nem tettem meg ezen a helyen ilyen egyértelműen. Nevezetesen azt, hogy a keresztség, a bibliai keresztség az Úr Jézus Krisztus nevére nem a bűnök megbocsátása érdekében történik. Ezt nagyon-nagyon világosan szeretném kiemelni. Létezik egyetlen egy bibliai vers, amelyet az egységmozgalom hívei magukévá tettek, és amelyet nem kapcsolnak össze a többi, a keresztségről szóló bibliai verssel a Bibliában, hanem elszigetelten szemlélték. Létezik egy a keresztséggel kapcsolatos tanítás, hogy csak az részesül bűnbocsánatban a keresztség által, aki megkeresztelkedik. Az Egyesült Államokban több millióan hisznek abban. Az úgynevezett United Pentecostal Church tagjai. És aki nincs megkeresztelve, annak nincs bűnbocsánata. Nos, ez nem Biblián alapuló, nyugvó tanítás. A bűneink bocsánata megtörtént akkor, amikor Jézus Krisztus Isten fia kiontotta az ő szent vérét a Golgotai kereszten. A bűnbocsánatot, a bűnbánatot és a bűnbocsánatot azóta az ő nevében hirdettetik minden népnek. És aki bűnbocsánatot nyert, az a bűnbocsánat bizonyítékaként, az meg is keresztelkedik azután, hogy így tanúságot tegyen, hiszem, hogy bűneim megbocsájtattak, és így szövetséget kötök Istennel a tiszta lelkiismeretem jegyében. Felolvasom az apostolok cselekedetei 22. fejezetének 16. versét. Apostolok cselekedete 22.16. vers. És most, mit tétovázol még? Kerekedj fel, keresztelkedj meg, és mosd le a bűneidet azáltal, hogy segítségül hívod az ő nevét. Nos, itt nem az áll, és hagyd, hogy a keresztség lemossa a bűneidet. Ezt beleolvassák a szövegbe, de ez ott nem szerepel. Úgy kell olvasni, ahogy le van írva. És most mit habozol még? Kelj fel, keresztelkedj meg. Amen. Kelj fel, keresztelkedj meg. És most le bűneidet azáltal, hogy segítségül hívod az ő nevét. Egészen világos és egyértelmű. Aki segítségül hívja az Úr nevét, az legyen megkeresztelve, az legyen megmentve, az kapjon bűnbocsánatot. És aki az ő nevében bűnbocsánatot kapott, a Golgotán létrejött áldozat alapján, az meg is keresztelkedik az ő nevében azután. Aki Krisztussal együtt meghalt, az vele együtt el is temetteti magát, ahogyan Pál apostol a rómaiakhoz írt levelében kifejti. Rómaiakhoz írt levél 6. fejezet, Rómaiakhoz írt levél 6. fejezet, 3. vers. Vagy nem tudjátok-e, hogy mindnyájan, akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusra, az ő halálában keresztelkedtünk meg? Éppen ezért a keresztséggel ővele együtt eltemettettünk a halálba, hogy amint Krisztus az Atya dicsőségénél fogva fel lett támasztva a halottak közül, úgy mi is új életben járjunk, egy új életet éljünk. Mert amennyiben a halál hasonlatosságában egyesültünk, vagy összenőttünk vele, akkor az ő feltámadására való tekintettel is egyesülni fogunk vele. Mert hiszen felismerjük azt, hogy a régi óemberünk azért lett velünk együtt keresztre feszítve, hogy a bűn által uralt vagy ellenőrzött test megsemmisüljön, hogy többé ne legyünk a bűn rabszolgái. Mert aki meghalt, ugye, az ezáltal felmentést nyert a bűn alól. Tehát a sorrend rögzített, és az élmények is. Térjetek meg! Azaz forduljatok vissza, térjetek meg, forduljatok Istenhez, és jöjjetek ő hozzá. Ti a föld minden táján élők, térjetek meg, és mindannyian keresztelkedjetek meg a Jézus Krisztus nevére, bűneitek bocsánatára. A Szentírásban ennél egyértelműbben nem is lehetne megfogalmazni. Úgy értem, ami a keresztséget illeti, az egyértelmű mégis. Aki nem az Úr Jézus Krisztus nevére lett megkeresztelve, az még nem kapott bibliai keresztséget. És itt bárki forgathatja és tagolhatja a dolgot, ahogy akarja. Mondhatja, hogy a Máté 28:19-ben megvan írva. Igenis, megvan írva, és hála Istennek, hogy így van megírva. Csak annyit kell mondani, de ismételten megvan írva, és össze kell hasonlítani az írottakat a máshol megírattakkal és a kifejtett tartalommal, és összhangba kell hozni őket a gyakorlattal. Nem lehet az egyik bibliai idézetet a másik ellen felhozni, kijátszani, csak harmonikusan lehet összekapcsolni a bibliai idézeteket. Így tettek az apostolok, és így tesszük mi is ma. Ők jól megértették a Máté 28-at, megértették azt a nevet is, amelyben Isten az új szövetségben atyaként, fiúként és a Szent Szellemként kinyilatkoztatta magát. És ők tudták, tudták, hogy ez a Jézus név. Az atya azt jelenti, ami valaki, apa ugye. A fiú szintén egy megnevezés, megjelölés, és a Szent Szellem is. De itt a névről van szó, és kereszteljétek meg őket a névben, vagy a névre. Az ott szereplő görög eis szó jelenthet ban, és jelenthet névre is. Mindkettőt jelenthet, erről is vitatkoznak néhányan. Nekem nincs időm vitatkozni. Mi megkeresztelkedünk az Úr nevében, az Úr nevére. Hiszen tudjuk, miről van szó ennél fogva. Nem csupán a szavak megfogalmazásáról, hanem arról, hogy Krisztussal együtt meghaltunk, vele együtt eltemettettünk. A víz allá merítés jelképezi, hogy vele el lettünk temetve, ugye? És a vízből való kiemelés azt szemlélteti, hogy a régi ember Krisztussal együtt meghalt, és el lett temetve, és hogy most egy új ember Krisztussal együtt feltámadt, hogy mégis elmondhassuk, hogy már élek többé, de nem én, hanem Krisztus az, aki él én bennem. Legyen, hogy Isten megajándékozzon mindannyiunkat kegyelemmel, bennünket is, akik már régen megkeresztelkedtünk, hogy újra átéljük, újra lássuk. Krisztussal együtt meghaltunk, vele együtt el lettünk temetve, hogy ezentúl ne többé önmagunknak éljünk, hanem annak, aki értünk meghalt. Legyen, hogy Isten párosítsa az ő szavát az ő áldásával, és legyen, hogy mindenki szívből elmondhassa, járjanak mások, ahogy akarnak. Én azonban az Úrnak, az én Istenemnek akarok szolgálni, és követni akarom őt, függetlenül attól, hogy mások mit tesznek. Üdvösen boldogok azok, akik elmondhatják, én és az én házam népe az Úrnak akarunk szolgálni. Én is ezt akarom, mindannyian ezt akarjuk, és Isten adjon hozzá kegyelmet. Magasztalva legyen az ő szent neve. Amen.